This program was first broadcast on Canterbury's community access radio station Plains FM 96.9 and was made with the assistance of New Zealand On Air.
It's time now for a snapshot of Hungarian culture on Keleti Pajardvar.
Sínen vagyok, révbeérek a lábam elé nézek. Csomaggal, térképpel, kézben figyelem. Merre lépek, körbe-körbe, megkergőd bőrönt, kerekek kergetnek. Kósza szárnyak alatt lebergő állomás neveket.
Yeah! Welcome to Keleti Pályaudvar.
Isten hozta a Keleti Pályaudvaron. Kérem vigyázzanak, az ajtók záródnak. Személyvonat indul Új-Zélandra a 7. vágányról. Az utazás alatt hallgassák középföld a legnépszerűbb magyar rádióját. A mikrofonnál
Marian, Flora
és Roland. Kellemes utazást kívánunk!
Please mind the doors. The train is about to depart from Budapest Eastern Railway Station. It is heading toward Christchurch, New Zealand. During the journey, we invite you to listen to the most popular Hungarian radio show of the Middle Earth. At the microphone,
Marian,
Flora
and Roland.
We wish you a pleasant journey.
Hi everyone, this is Florenda Hungarians as always, this time with the 29th episode of the Keleti Pályaudvar show. I hope you all had a chance to rest after the New Year's Eve festivities. Well, for our first show of the year, my guest is going to be someone whose name certainly rings a bell for my Hungarian listeners, especially if you or if your grandparents were up for classical music back in the days. I'm talking about a Hungarian poet who was the presenter of the radio show called Ki Nyerma, in English, Who Wins Today. The show was running between 1969 and 2007 and enjoyed a great popularity. As you can count it quickly, this year the show celebrates its 50th jubilee, so this was an opportunity I had to seize and invite György Cigány to our radio show. György Cigány is a Hungarian poet, writer, journalist, music editor and director, holder of several awards, including the prestigious Prima Primissima Prize. He was born in 1931, and after his graduation, he finished at the Franz Liszt Academy of Music as a pianist. He worked at the Hungarian radio and the Hungarian television as an artistic producer and studio executive. In 1999, he became the chairman of the Department of Poetry of the Hungarian Writers' Union. Altogether, he has published 37 books, the last of which came out just before this Christmas. In the interview, we talked, among others, about his life, his poetry, art in general, and artists and their role in the 21st century. And, of course, I wouldn't have missed the chance to ask him about the famous Ki Nyerma radio show. Egy barátságos óbudai vendéglőben találkoztunk Cigány Györggyel. Igazán idilli ebédünk volt, a mandulás pisztráng mellé ugyanis az ablakon kinézve nagy pelyhekben hulló hó is dukált. Persze, hol másutt is ejthettük volna meg a beszélgetést, Gyuri ugyanis itt él nem messze feleségével, az ugyancsak író Simon Erikával, és itt kapta meg 2011-ben az Óbuda díszpolgára címet is. 1931-ben született Budapesten, Bencés gimnáziumba járt, majd érettségi után 1951 és 56 között a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemre járt, ahol zongoraművészi és tanári diplomát is szerzett. 1956-tól 20 évig a Magyar Rádió munkatársa volt, 1976 és 96 között a Magyar Televízió munkatársa, művészeti producere, zenei műsorok stúdióvezetője volt, 1999-től az Írószövetség költői szakosztályának elnöke. Összesen 37 könyvet írt.
A feledésben ragyogás van, derű velünk és nélkülünk. Ledőlünk a földre, s nevetünk eleget, mintha együtt volnánk, mintha volna más is, mint ami éppen eltűnik örökre.
Ki nyer ma? Játék és muzsika 10 percben. Aki kérdez, Cigány György.
Többek
között Erkel Ferenc, József Attila és Prima Primissima díjas, érdemes művész, író, költő, újságíró, szerkesztő, zenei rendező, műsorvezető, és még sokáig lehetne folytatni a sort. Nos, akkor aki válaszol, Cigány György, az idén 50 éve elindult Kinyerma című komoly zenei vetélkedő műsorvezetője, üdvözöllek, Gyuri, szervusz!
Köszönöm szépen az üdvözlést. Valóban egy ilyen jubileumhoz érkeztünk, 1969. március 3-án kezdődött a Kinyerma, akkor még nem az Asztóriában, mindenkinek az cseng a fülébe, hanem a Hungária HKVS-ban, amit régebben, meg ma is New York palotának hívna. Ott kezdtük. És hát amit mondtál, ez a sok-sok foglalkozás, ez azért látszólag ennyiféle, mert valójában ezek elég szorosan összefügynek, ugye a szerkesztés, műsorvezetés, a zongora művészi pályám, a költészet. Egész életemben zenével és irodalommal foglalkoztam, és nagyon hálás vagyok a sorsnak, ezt a rádióban és a televízióban 40 éven keresztül működhettem ezekkel a témákkal, ezekkel a műfajokkal. És hát azt mondhatom, hogy ugye 1956-tól kezdve, amikor én oda kerültem a Magyar Rádióba, a utolsó évekig, hát a kor összes nagy személyiségével, írókkal, zongoraművészekkel, karmesterekkel, itthoniakkal és külföldiekkel találkozhattam, hogy Csolti Györgyen én sétálhattam végig a Városmőrben megkeresni gyerekkori lakását, vagy találkoztam még Megyaszai Vilmával, aki az első Iluska volt a János Vitézben 1904-ben, sőt, azt is mondhatom, hogy találkoztam egy olyan emberrel, fiatal rádiósként, aki akkor 90 éves volt már, Rexa Dezső várostörténész és levéltáros, és azt mondta nekem a Magyar utcai lakásában, hogy kérem, ebben az ágyban halt meg Csajági Laura Vörösmarty hitvese, és azt mondja, én még láttam Arany Jánost a Dunaparton sétálni, és láttam Liszt Ferencet a Vigadó kapujában, a leverendában, két hölgy karott belé. Hát ez az ember 72-ben született a 19. században, úgyhogy kiszámítottam, hogy 10-14 éves lehetett ezekben eseményekben, de tényleg láthatta Arany Jánost és Liszt Ferencet.
Rengeteg hivatást betöltöttél. Ugye zongoraművészi diplomát szereztél, aztán rádiózáshoz, televízióhoz, majd a költészethez is fordultál, bár ez talán azért mindig is az életed része volt. Melyik tevékenységet érzed igazán a hivatásodnak? Van-e egyáltalán ilyen, vagy pont attól lesz a művész, hogy minden rendelkezésére álló eszköz felhasználja?
Hát ugye a legkönnyebb úgy felelni, hogy is. De az igaz, hogy az alkotóművészet mindenkihez közelebb áll talán, mint az előadó művészet, mert az tényleg a szíve közepéből kell, hogy fakadjon, meg az agya közepéből. Tehát nekem a költészet valóban a legfontosabb, és átjárja ezt a többi sok-sok ágazatot, és nem is tudom elválasztani tőle. Tehát mondjuk a irodalommal kezdtem az életemet, mert már 46-ban olyan szerencsém volt, hogy volt a Zászlón című folyóiratnak egy irodalmi pályázata, Szent Gellért jubileum alkalmából, és akkor én ott megnyertem a novellámmal az első díjat 15 és fél éves koromban, és egy nagy ünnepi, akkor még volt ilyen, ugye akkor még nem voltak a diktatúra esztendei, 46-ban vagyunk, a Gellért egy oldalában egy szabadtéri szentmise, amit Mindszenty József hercegprímás mutatott be, ott kaptam én meg a díjat, és a mise után kezet fogott velem, és átadta a díjat. Úgyhogy így kezdődött irodalmi pályám, de elég soká jött az, amiket emlékeztél, hogy József Attila díj, meg Stefanus díj, ugye, amit a Szent István Társaságot, vagy a Prima Primissima, ami persze hát egy nagyon elegáns díj. Hát ezeknek persze örül az ember, de nagyon sokáig ugye az irodalom az olyan búró patak módján élt az én életemben, mert hát a diktatúra idejében nem csak én nem publikálhattam a Pilinszky János, vagy a Vörös Sándor, vagy a Mándíván, vagy a akkor idő nagyjai sem, hanem műfordításokból értek, mint Ortlik Géza, aki akkor fordította a Dickens könyveket ugye magyarra, mert ő a saját könyve csak aztán évtizedek múlva jelent újra meg.
sok prózád is és verses köteted is megjelent azóta viszont. A legutóbbi az a 37. a Téli kék című verses kötet most karácsony előtt. Honnan veszed elsősorban az ihletet a verseidhez? Hogyan születik meg egy-egy
verset? Ezt nehéz megmondani. A Vörössamból írt egy doktori értekezés, hogy hogy születik a vers. Hát nyilván egy elementáris és azt mondhatnám, hogy zsigeri dolog, hogy az ember szeretné az elvesző dolgokat maradandóvá tenni, és valamiképpen a művészet minden ága azt próbálja meg, hogy rehabilitálja azokat a tragédiákat, amikbe élünk, hogy pótolja amennyire lehet azt, amit elveszítünk, és akkor az ember minden alkotás ezért jön létre, hogy valahogy kárpótoljon bennünket az élet szomorúságaiért, vagy megőrizze az élet nagy boldogságait és örömeit. Hát úgyhogy ez inspirált engem, és hát ezt a költészetben mindig megtaláltam. A Téli kék egy játékos cím, kicsit a cím azt sugallja, mint ha valami kicsit játékos dolog volna, de hát gondoljunk arra, hogy az arany is őszi kéket írt, amik súlyos, nehéz versek mind, és egyáltalán nem könnyed őszi versecsék, nem hangulatok, és hát én akkor gondoltam, hogy ha az Arany János ugyan remekeket írt, de 25 éve fiatalabb volt akkor, amikor ezeket írtam, mint most én, akkor én már más nem próbálhatok, mert csak téli kéket, mert az őszi kék az már hozzám nem illik.
Ezek egészen friss és ide és humorral teli versek, mint például a Tolvaj, aki meglep, meglops, meglép.
Igen, vannak játékos, igen. Hát ugye ezt Kosztolányitól láttam, hogy szabad játszani a nyelvvel, sőt, hát öröm egy költő számára, hogyha a nyelv lehetőségeit egy kicsit megcsillogtatja, hogy hát játék is legyen a dologban. Hát ez a Vers Automata című ciklusomban van, aminek azért az a címe, mert azt mondhatom, hogy majdnem automatikusan jön létre a költészet melléktermékéből, a rím és a szójáték lehetőségekből.
Visszatérve ahhoz, amit említettél, hogy mennyi neves íróval, költővel és tudóssal is volt alkalmad találkozni, beszélgetni, interjút készíteni, mint Ottlik Gézával, Vörös Sándorral, Kodály Zoltánnal, Pilinszky Jánossal és akár Szent Györgyi Alberttel. Milyen hatással voltak rád ezek az emberek? Ugye sokszor akár barátokká is váltak.
Hát sokaknál barátsággá vált, mondjuk a Ottliknál és a Borsos Miklós esetében, ezt nyugodtan mondhatom. És hát azt hiszem, hogy ezt úgy kell felfogni, mint hogyha érett korszakaiban, utolsó évtizedeiben is, amíg ezekkel találkozhattam, azok ilyen egyetemi előadások voltak. Én ezeknek az egyetemjeit végeztem el a Zeneakadémián kívül. Persze hát ott is találkoztam nagyszerű emberekkel, mert engem még zenetörténetre Szabolcsi Bence meg Barta Dénes tanított. Hát Kodály csak népzenére, megmondom, hogy nagy öröm volt nekünk, hogy vele együtt lehetünk, de rémunalmas órák voltak. Úgyhogy hát Kodály ilyen szempontból mindennapi hát jelenlétében nem volt különösebben mozgalmas, érdekes személyiség. Motyogott, és hát oda kellett figyelni. Minket meg zongoristákat a összehasonlító népzene tudományos részletei nem nagyon érdekeltek.
És hogyan lett például belőled Vörös Sándor sofőrje?
Hát ugye a Vörös Sándor sofőrje az úgy történt, hogy egyszer Gödöllőn meghívtak egy irodalmi este, és én mondtam, hogy mennyit jártam a Sándorral, meg feleségével, Károlyi, amivel vidékre menekem, volt autóm, nekik nem jobban voltunk, mondták, hogy Gyurikám, elmegyünk ide, elmentünk. Elmentünk kiállításokat megnézni Gödöllőn, a Remsei családhoz, tehát ilyen érdekességeket a Sándor szeretett felfedezni. És hát ezt mondtam egy kollégának, hát nem nagyon ismertem közelről, aki bevezette az ilyen előadásomat, és úgy kezdte, itt van Cigány György, aki Vörös Sándor gépkocsi vezetője volt, de később jó barátok lette. Ami ez nagyon jó, ha ez bekerül az irodalomtörténetbe, csak nyerek vele, de hát nem így volt, hanem hát baráti autózások voltak ezek, de nagyon tanulságosak és szépek.
Visszatérve kicsit a művészi létre, mit gondolsz, hogy hogyan válik valakiből művész? Eldönthető-e egyáltalán teljes bizonyossággal valakiről, hogy ő a művészeti pályára hivatott?
Ez nehéz kérdés, nem tudom, hogy mitől. Valószínű valami ösztönös elhivatottság van az emberben. Az biztos, hogy én, akkor megkérdezték, hogy mi akarok lenni 6-7 éves koromban, azt mondtam, hogy író. Hát most azt mondhatom, ez többé-kevésbé sikerült. De már akkor is az érdekelt, hogy az iskolában nem voltam jól tanult, de a pad alatt remek műveket olvastam, Csehovot, meg Roger Martin Dugard regényt, a Tibó családot, és másokat, tehát mondjuk rettetesen izgatott az irodalom, és kamaszkoromban nem tudtam izgalmasabbat elképzelni, mint hogy egy könyvtárnak a polcai között bele-bele olvassak egy érdekes könyvbe, amit én eddig nem ismertem. Ezek ilyen szívdobbanások voltak, jé, ez milyen szép. Tehát az ember rácsodálkozik a világra, és szeretne részt venni abba, hogy azt megörökítse. Hát ez az ösztön, és ez a szenvedély tartja életbe a művészt, és talán akikben ez megvan, ez a kíváncsiság, készség, az a remény, hogy valamit ki tudnak erről fejezni, azokból lesznek művészek.
Rátérve egy valószínűleg már a hallgatók által nagyon várt kérdésre, a Kinyerma című műsorra, ha jól tudom, ennek a színpadi változatát most is vezetett havonta a Marcibányi téri műfázban. Nagyon sajnálatos volt, hogy ez a műsor megszűnt a Kossuth Rádióban, mert tényleg ez a zenei ismeretterjesztésnek egy olyan fajtája volt, amiben tulajdonképpen bárki részt vehetett. Ugye, ahogy Kodály is mondja, a zene mindenkié, nos, ez pont ennek a funkcióját töltötte be. De milyen funkciót töltött be maga a műsor a te életedben? Milyen élmények fűződnek hozzá?
Hát a műsorban nem gondoltam, hogy ilyen hosszú életű műsor lesz, mikor kitaláltam, hogy a Déli Krónika után legyen egy ilyen gyors, 10 perces állva fogyasztható remek műajánlat, mert ez lényegében az, hogy fölkeltse a kíváncsiságot az emberekbe, hogy mi ez a szép. Hogy jaj, ez kicsit ismerős, vagy nem hallottam, de milyen szép, vagy ráismerek, és akkor boldog vagyok, hogy hát igen, én tudom, hogy ez a Puccini, nem tudom melyik operájának ez, és ez az áriája. És ez életbe tartotta ez a kíváncsiság, a műsor tényleg 40 éven keresztül, úgyhogy én elégedett vagyok a sorsával, annak ellenére, hogy megszüntették a rádióba, és hát az is igaz, hogy más volt a társadalmi visszhangja, a körítése a 60-as, 70-es években, amikor nem volt televízió, és egy rádió volt, csak szinte a Kossuth Rádió, az egész ország azt hallgatta, tehát így könnyű volt nagyon népszerűvé válni, mert mindenki ezt hallgatta. Most, amikor 50 televízió vagy 100 rádió nyüzsök körülöttünk, akkor persze már nehezebb kiválasztani, hogy nekem melyikkel, de ez szerencse volt. Persze, hogy a befejezésekor már kevesebb vendég jött az Asztóriában, már egy kicsit úgy lanyhult az iram, tehát mondjuk nem bánom, hogy abba maradt, de örülök, hogy az Óbudai Társaskör és a Marcibányi téri művelődési központ úgy döntött, hogy ahogy te mondtad, színpadi változatban, élő zenével, élő irodalommal, mert ott verseket is olvasnak színészek, persze ezeket lehetőleg én találom ki, hogy mi legyen, ugye meg zenélnek, hangverseny, ária, zongoradarabok, nem régen Érdi Tamással volt ott egy ilyen közös műsorunk, de sok kedves művésze, akkor ehhez körítem a kérdéseket, persze ott nem csak azt kell megmondani, hogy mi ez a zene, hanem hát asszociálunk sok mindenre, az irodalom, a zene részlet kérdéseire, amik hát esetleg kíváncsivá teszik a hallgatóságot, hogy na ez érdekes, mit lehet megtudni erről. A Kodály a Toszkanini lányának miért írt 4 olasz madrigát, ez nem mindenki tudja, és ezek érdekességek.
És úgy gondolod, hogy van is ennek foganatja? Sokan eljönnek ezekre az alkalmakra?
Igen, elég sokan jönnek, 70-80-an jelen vannak, és a rádióban meg hát annak idején nagyon sokan hallgatták, tényleg hát egyik legnépszerűbb adása volt a komoly zenei műsorok között, pedig a rövidsége, az élő jellege miatt, mert ugye az élőt a 60-as, 70-es években úgy is fel lehet fogni, hogy egy kis szabadságélmény volt, mert úgy érezték, hogy ebben tényleg nincs semmi manipuláció, nincs egy mögöttes gondolat, mint akkor majdnem mindenben volt, hanem ez az, ami, itt kíváncsiak vagyunk egy szép zenére, az ül játszani, aki odajön és akar, nem igazoltatjuk, nem kérünk előre életrajzot semmit, hanem tényleg valami üde szabadságélményt adott már akkor is.
Ehhez kapcsolódik az utolsó kérdésem, ez talán egy kicsit olyan téma, amin nem nagyon gondolkozunk el, pedig állandóan körülvesz minket. Ugye itt a 21. században rohanunk, GDP-t termelünk, tőkét halmozunk, és karriert építünk, igen, és így tovább. Vajon értéket teremtünk-e? És hogyha teremtünk, akkor mennyire tudnak ehhez a művészetek mankul szolgálni számunkra? Vajon a zene, a festészet, költészet akár hatással van-e a 21. század emberére még? Mennyire vagy derülátul, tovább tud-e élni a zene a 21. században?
derülátó vagyok, és remélem, hogy igen. Gondolj arra, hogy azért a reneszánsz idejében, vagy a barokk korban, vagy még Liszt Ferenc korában is nem feltétlenül 3000 ember előtt adtak hangversenyt, vagy nem a tévé sugározta a Kocsis Zoli koncertjét, és akkor azt hallgathatta egyszerre 500 000 ember, vagy 1 millió ember, hanem sokszor úgy volt, mint a Schubert járóknál, Schubert körül, hogy összejött egy baráti kör, 12 olyan ember, akit ez érdekelt, és azok odafigyeltek, és ez fenntartotta mégis a művészetet. Tehát nem feltétlenül azon múlik, hogy milyen tömegek, hanem hogy milyen minőségben foglalkozunk ezzel, hogy azok, akik ezzel foglalkoznak a szívükbe, elméjükbe, meg tudják-e őrizni, és tovább tudják-e adni. Tehát én nem feltétlenül úgy érzem, hogy az a mércéje dolognak, hogy milyen, ahogy a divatosan most a médiákban mondják, hogy milyen a hallgatottság, vagy a nézettség, nem én ugatok, a nézettség, vagy a hallgatottság, hanem az, hogy milyen minőségben tudunk élményt adni. Rengeteg az információ, kevés az élmény. Azt hiszem a rádióknak, tévéknek arra kellene törekedni, hogy az embereket valami örömmel el tudják látni, és akkor ez az örömszerzés, ez a művészetek által nagyon könnyen megtörténhet, a zene, az irodalom, a festészet által. Tehát én optimista vagyok, és úgy érzem, hogy a művészet az nem valami fölösleges virág az asztalunkon, ami díszíti az életünket, szebbé teszi, hanem szükséglet.
Akkor ezekkel a szép reményteli szavakkal zárnám, és nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, és hát energiában, hasonló energiában és élményekben teli boldog új esztendőt kívánok.
Cigány György, vándordal. Ezt az országot józanul kell szeretni, mint hűs kezét favágó apánknak. Ezt az országot egyszerűen kell szeretni, mint gyermeket, aki vérünkből való. Ezt az országot szerelmesen kell szeretni, mint a forró földeken kapáló lányokat. Ezt az országot megsiratva kell szeretni, mint a tarka temetőt, mely anyánkból virágzik. Ezt az országot leborulva kell szeretni, mint suttogó párunk könnyeit, melyekkel eltemetjük.
Christchurch végállomás. Kérjük kedves utasainkat, hogy megállás után szíveskedjenek a vonatot elhagyni, és erre utastársaikat is figyelmeztessék.
The next stop is Christchurch, New Zealand. This train terminates here. Please leave the train upon arrival.
Ezt az országot szerelmesen kell szeretni, mint a forró földeken kapáló lányokat. Ezt az országot megsiratva kell szeretni, mint a tarka
egykel a temet. Ezt az országot józanul kell szeretni, mint hűs kezét a vágó apának. Ezt az országot egyszerűen kell szeretni, mint gyermeket, aki bélünkből való. Ezt az országot szerelmesen kell szeretni, mint a forró földeken kapáló lányokat. Ezt az országot megsirakkal kell szeretni, mint a tarka temető, mely anyámból virágzik. Ezt az országot ne borulva kell szeretni,